Calvin János magyarázata a Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához című könyv negyedik kötetéből olvasok fel. Magyar nyelven kiadta Dávid Gyula református lelkész 1942-ben Budapesten a Calvin János újszövetségi írásmagyarázata című sorozatban. Krisztus kigúnyolása a kereszten. Máté 27:39-44. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt fejüket hajtogatván és ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben ezt mondják vala: Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben. Mentse meg most őt, ha akarja, mert azt mondta, Isten fia vagyok. Akiket vele együtt feszítének meg, a latrok is ugyanazt hányják vala szemére. Márk 15:29-32. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt fejöket hajtogatván és mondván: Ha, aki lerontod a templomot és három nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat és szállj le a keresztről. Hasonlóképpen pedig a főpapok is csúfolódván egymás között az írástudókkal együtt mondják vala: Másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Akiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazzák vala őt. Lukács 23:35-43. És a nép megáll a nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is azokkal egybe mondván: Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja. Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és ecettel kínálván őt, és ezt mondván néki: Ha te vagy a zsidóknak ama királya, szabadítsd meg magadat. Vala pedig egy fölírat is fölébe írva, görög, római és zsidó betűkkel: Ez a zsidóknak ama királya. A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazzá őt mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is. Felelvén pedig a másik megdorgálá őt mondván: Az Istent sem féledé te, hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy, és mi ugyan méltán, mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük, ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett, és mondta Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én róla, amikor eljössz a te országodban. És mondanék Jézus: Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Máté, 39. vers. Az arra menők pedig. Ezek nagy fontosságú körülmények. Bennük ugyanis szemünk elé tárul az Isten fiának végső megaláztatása, hogy annál jobban feltűnjék, mi sokba került őneki a mi üdvösségünk. És egyben, ha fontolóra vesszük, hogy mi voltunk joggal alávetve mindam a büntetéseknek, melyeket ő viselt el, még jobban bűnbánatra induljunk. Ebben a látványban ugyanis nyilvánvalóvá tette Isten előttünk, hogy mi nyomorúságos volna mi állapotunk, ha nem volna megváltunk. Mindazt azonban, amiket Krisztus a maga személyében elszenvedett, a mi könnyebbítésünkre kell vonatkoztatnunk. Az kétségtelenül keményebb megpróbáltatás volt minden kínzásnál, hogy valamennyien gyalázattal és megaláztatással gyötörték őt, mintha Isten eltaszította és elhagyta volna őt. Ezért Dávid is ezen siránkozik legjobban a maga bajaiban, Zsoltár 22:7, mikor Krisztus személyét jeleníti meg. S valóban semmi sem üt nagyobb sebet a kegyes lelkeken, mintha hitük megingatása végett azt vetik az istentelenek a szemükre, hogy meg vannak fosztva Isten segítségétől és kegyelmétől. Ez az a kemény üldözés, melyről Pál azt mondja Galata 4:29-ben, hogy ezzel háborgatta Izmael Izsákot, nem mintha karddal és fegyveres hatalommal dühöngött volna ellene, hanem mivel Isten kegyelmének gúnyolásával kísérelte meg hitét felforgatni. Ezeket a kísértéseket azután Dávid szenvedte el először, majd maga Krisztus, hogy újságukkal manapság nagyon el ne rémítsenek bennünket. Istentelenek ugyanis mindig lesznek, akik újonganak a mi nyomorúságainkon, s valahányszor nem teljesíti Isten rögtön a mi óhajunkat, hanem segítségét eltitkolja egy kis időre, mindannyiszor az a szokásos mesterfogása a sátánnak, hogy szemünkre veti, hogy hiába reménykedtünk, mintha eredménytelen volna Isten ígérete. 40. vers. Te, ki lerontod a templomot. Hiába valósággal vádolják meg Krisztus tanítását, mert most, amikor szükség volna rá, nem mutatja ki a magának tulajdonított erőt. Pedig ha nem fosztotta volna meg őket eszüktől és ítélő képességüktől a rágalmazás vágya, hamarosan nyilvánvalóvá lett volna előttük az ő mondásának igazsága. Azt mondta Krisztus, roncsátok le a templomot, és én harmadnapra megépítem azt. Most a romlás kezdetén, idő előtt diadalmat ülvén nem várják be a háromnapi haladékot. Így szemtelenkednek az istentelenek Isten valamennyi fiával szemben, mikor a kereszt ürügye alatt a jövő életben való reménykedésüket akarják tönkretenni. Hol van, mondják ők, az a halhatatlan dicsőség, amelyel a hiszékeny emberek ostobán kérkednek, hiszen szinte lenézettek és megvetettekként hevernek, mások szegényesen tengődnek, mások a folytonos fáradalmak alatt alig, hogy élnek, mások bujdoklásoknak és számüzetéseknek vannak kitéve, vagy börtönökben senyvednek, mások pedig a mágiákon válnak hamúvá. Így vakítja el őket a mi külső emberi gyarlóságunk, úgyhogy a jövő élet megújhodásában való reménységet hiába valónak és nevetségesnek képzelik. Nekünk azonban meg kell várnunk a megígért építés kellő idejét, és nem szabad méltatlankodnunk, ha most Krisztussal együtt megfeszítenek bennünket, hogy így aztán részessei legyünk majd az ő feltámadásának. Ha Isten fia vagy, hatalmának olyan megbizonyítását kívánják az istentelenek Krisztustól, hogy Isten fiának bizonyítva magát, szűnjék meg Isten fia lenni. Olyan feltétel mellett öltött emberi testet és szállt alá a földre, hogy halálának áldozatával megengesztelje az embereket Istennel, az Atyával. Tehát, hogy magát Isten fiának tanúsítsa, szükségesnek tartotta, hogy a kereszten függjön. Most ezek az istentelenek azt állítják, hogy őnekik nem lesz Isten fiaként a megváltójuk, ha a keresztről leszállva ellene nem szegül az Atya parancsának, s a bűnök kiengesztelésének búcsút mondva le nem veti magáról az Istentől rejáhelyezett feladatot. Mi pedig tanuljuk meg ebből hitünket azzal erősíteni, hogy Isten fia, ami üdvösségünkért a keresztre szegezetten akart maradni mindaddig, míg egyfelől a legkegyetlenebb testi kínzásokat, másfelől a borzalmas lelki gyötrelmeket, s magát a halált is el nem szenvedte. S hogy mi soha ne kísértsük Istent olyan módon, mint ahogyan ezekről látjuk, hagyjuk csak, hadd rejtse el Isten a hatalmát, valahányszor neki úgy tetszik, hogy azután alkalomszerűleg mutassa azt ki a maga akarata szerint. Ugyanaz a gonoszság nyilvánul meg az erre következő eme másik szemrehányásban is. Ha Izrael királya Szájlon lemost a keresztről, is majd hiszünk benne. Nekik ugyanis úgy kellett volna őt királyokul elfogadniuk, aminőnek a proféták leírták. Ézsaiás azonban és Zakariás elrútultnak, lesújtottnak, elítéltnek, átkozottnak, megalázottnak, szegénynek és megvetettnek mondják Krisztust, mielőtt a királyi székére lépne. Fonák módon kívánnak tehát ettől eltérő királyt a zsidók, akit elismernének, mert így annak adják tanújalét, hogy ők éppen nem törődnek azzal a királlyal, kit ígérete szerint az Úr adni fog nekik. Mi azonban velük szemben, hogy teljesen Krisztuson alapuljon a hitünk, keressünk támaszt az ő keresztjében, mert csak is úgy tartható ő Izrael törvényes királyának, ha betöltötte a megváltó feladatát. És ebből következtetjük, hogy mi veszedelmes dolog a saját elmélkedésünk után barangolva eltávolodni Isten igéjétől. Mivel ugyanis a zsidók olyan királyról ábrándoztak, minőt a saját értelmük diktált eléjük, megvetették a megfeszített Krisztust, mert képtelenségnek tartották, hogy benne higgyenek. Nekünk pedig az a legjobb és legfőbb alapunk a hívésre, hogy önként vetette alá magát mi érettünk a kereszt gyalázatának. 42. vers. Másokat megtartott. Az már igazán nem menthető hálátlanság, hogy megbotránkozván Krisztus jelen megaláztatásán, semmire sem becsülik mindam a csodákat, amelyeket előbb a tulajdon szemük előtt cselekedett. Azt megvallják, hogy másokat megtartott. De minő erővel, minő eszközzel? Miért nem tisztelik legalább ebben a részben Isten nyilvánvaló munkáját? Azután, mivel rosszindulatulag elnyomják, sőt tőlük terhetőleg kioltani igyekeznek Isten világosságát, amely a csodákban felragyogott, nem méltók arra, hogy helyesen ítéljenek a kereszt gyengesége felől. Mivel Krisztus nem ragadta ki magát rögtön a halálból, tehetetlenséget vetnek a szemére. S túlságos szokása is minden istentelennek a jelen pillanat szerint mérni Isten hatalmát. Úgyhogy azt gondolja, amit nem tesz meg, arra nem is képes. Ezért gyengeséggel vádolja őt mindannyiszor, valahányszor nem engedelmeskedik az ő fonák kívánságának. Mi azonban tartsuk magunkat ahhoz, hogy Krisztus bár könnyen megtehette volna, nem szabadította ki magát rögtön a halálból, azért, mert nem akarta. De miért hanyagolta el egy időre a maga szabadulását, ha nem azért, mert nagyobb gondja volt, ami mindannyiunk üdvösségére? Miért nem akarta megszabadítani önmagát, ha nem azért, hogy minket szabadítson meg, mindannyiunkat? Látjuk tehát, hogy amik a mi hitünk helyes épülésére vannak, azokat a zsidók gonoszságukban, hitetlenségük védelmére használják fel. 43. vers. Bízott az Istenben. Mint előbb mondtam, legerősebb nyilla a sátánnak a kísértésre, ha azt koholja, hogy Isten megfeledkezett rólunk, mert nem jön idején s kellő pillanatban segítségünkre. Mivel ugyanis Isten őrködik övének jólíte felett, s nem csak segítséget ad a kellő időben, hanem, mint a Szentírás lépten nyomon tanítja, még meg is előzi övéi szükségét, mintha egyáltalán nem szeretné azokat, akiket meg nem segít. Azzal a dialektikával kergette hát bennünket a kétségbeesésbe, hogy hiába bizakodunk Isten segítségében, mikor nyíltan nem tűnik fel az ő segítsége. S mint ahogyan a csalfaságnak ezt a nemét sugallja elménkbe, úgy biztatja fel ellenünk a szolgáit annak bizonyítgatására, hogy Isten elárulta és elvetette magától a mi üdvösségünket, mert segítségét elhalasztja. Mint bűnöset kell tehát visszautasítanunk azt a bizonyítékot, hogy Isten nem szereti azokat, kiket egyidőre látszólag elhagy. Sőt, nincs nagyobb képtelenség, mint egyes időpontokhoz, időpillanatokhoz kötni az ő szeretetét. Isten ugyanis megígérte, hogy szabadítunk lesz nekünk. De ha valamikor szemet huny a mi bajainkra, türelemmel kell viselnünk a késedelmet. Ellenkezik tehát a hit természetével a most szócskába kapaszkodni azoknak, akiket a kereszttel és bajokkal nevel az engedelmességre, és buzdít az imádkozásra és nevének segítségül hívására, mert ezek inkább az ő atyai szeretetének bizonyítékai, mint ahogy az apostol mondja a zsidókhoz írt levélben. Az pedig Krisztusban a különleges, hogy bármennyire szeretett fiú volt is, mégsem szabadult meg a haláltól, míg le nem rótta az általunk kiérdemelt büntetéseket, mert ez volt az ára a mi üdvösségünknek. Ismét helytelenül járnak el tehát a papok, mikor azt következtetik, hogy ő nem Isten fia azért, mert eleget tesz az atyától rászabott feladatnak. 44. vers. A latrok is. Máté és Márk szócsere révén a latroknak tulajdonítja, ami Lukács szavai szerint kétségtelenül csak az egyikre volt jellemző. Nem is kell keménynek tartani ezt a beszédmódot, mert a két evangelistának egyedül az volt a szándéka, hogy tudtunkra adják, hogy mindenünnen mindenki gúnyolta Krisztust, hogy még a már félig holt latrok sem voltak iránta kímélettel. Mint ahogyan Dávid, Zsoltár 22.7-ben, a maga bajain siránkozván ezek méltatlanságát azzal tünteti fel, hogy ő az embereknek szidalmok és a népnek utálatossága. De ha mellőzik is ők azt az emlékezésre méltó történetet, amelyet Lukács mond el az egyik latorról, abban a mondásukban nincsen semmi képtelenség sem, hogy mindenki gúnyolta Krisztust, még a latrok is, mert nem az egyes személyekről van szó, hanem általánosságban beszélnek. Most hát térjünk át Lukács szavaira. Lukács 39. vers. gonosztevők közül pedig az egyik. Ez a megaláztatás, amelyet a latortól szenvedett el Isten fia, szerezte meg számunkra az angyalok közt a legnagyobb tiszteletet, úgyhogy testvéreikül ismernek el bennünket. Közben azonban a dühös megáltalkodottság példáját állítják elénk ebben a szerencsétlen emberben. Mikor még a kínzások közepette sem szűnik meg vadsággal egyesülten káromlásokat szórni. Így szoktak a kétségbe esett emberek bosszút állni azokért a gyötrelmekért, amelyeket elkerülni nem képesek. De ha Krisztusnak tesz is szemrehányást azért, hogy sem önmagát, sem másokat nem tud megszabadítani, ez a szemrehányás mégis az Isten ellen irányul. Ahogyan az istentelenek is szívesen lehúznák Istent az égből mindannyiszor, ahányszor nem nyerik el, amit akarnak. Nekik meg kellene inkább szelidülniük a csapások alatt. De ebből tűnik ki, mennyire vaskeménységű a rossz szív, amelyet meg nem hajlít semmiféle büntetés sem. 40. vers. Felelvén pedig a másik. Ebben a szerencsétlen emberben Isten váratlan és hihetetlen kegyelmének különös tükre tárul elénk. Egyrészt, mert a halála pillanatában hirtelen változott át új emberré, s magából a pokolból vonatott vissza az égbe. Másrészt, mivel valamennyi bűnének, melyekben egész életén át fetrengett, elnyerte bocsánatát egy pillanat alatt, sőt az apostolok és az új egyház zsengéi előtt fogadtatott be az égbe. Először tehát ennek az embernek megtérésében ragyog fel Isten kegyelmének különleges bizonyítéka. Mert nem is tulajdon testi indítatásából vetkezte ő le az iszonyú vadságot és Isten dőfös megvetését, úgyhogy azonnal meg is térjen, hanem Isten keze kényszerítette erre, mint ahogyan az egész Szentírás azt tanítja, hogy az ő műve a bűnbánat. S annál jobban feltűnik ez a kegyelem, mert mindenkinek a várakozása ellenére jutott osztály részéül. Ki gondolta volna ugyanis valaha, hogy utolsó leheletei közt nem csak Isten kegyes tisztelőjévé, hanem a hit és vallásosság mesterévé lesz ez a lator az egész világ számára, úgyhogy nekünk is az ő szájából kell vennünk az igazi és helyes vallomás szabályát. A bűnbánatnak első gyümölcseként azt mutatta fel, hogy szigorúan megdorgálta társának istentelen arcátlanságát. Azután egy másikat is tett hozzá azzal, hogy önmagát megalázta a bűneiről tett őszinte vallomással, s hogy megadta Krisztusnak az igazságát megillető dicséretet. Majd csodálatos hitet tanúsított, mikor önmagát és üdvösségét teljesen Krisztus oltalmára bízta, akit pedig a kereszten függni és haldokolni látott. Az Istent sem féledi te? Bár e szavakat különféleképpen csavargatják a magyarázók, szerintem mégis egyszerű az értelme, mégpedig ez. Mit jelent ez? Hát még ez az elítéltetés sem indít téged Isten tiszteletére? Társa keménységét ugyanis azzal emeli ki a lator, hogy még a végső szükségbe jutva sem kezdi félni az Istent. De hogy minden kétségnek elejét vegyük, figyelmeztetnünk kell az olvasókat, hogy a szemtelen és istentelen gyalázó, aki azt hitte, hogy büntetlenül gunyolódik, Isten ítélőszéke elé idéztetik. Mert ha egész életén át érzéketlen volt is, meg kellett volna rendülnie akkor, mikor magán érezte Isten fegyveres kezét, s rövidesen számot kellett adni a minden bűnéről. Elvetemedett s ördögi megáltalkodottság jele volt tehát, hogy mikor Isten már a végső ítélettel szorongatta, még akkor sem tért vissza józan eszére, mert ha csak egy csepp kegyesség lett volna is az ember szívében, legalább a kényszer alatt ocsudott volna Isten félelmére. Most már tisztában vagyunk e szavak lényegével, hogy kétségbe esettek és Isten félelmének teljes hiával vannak, akiket még a büntetések sem javítanak meg. Az, görög szavak, szavakat nem úgy kell értelmeznem, hogy ugyanazon, hanem éppen a jelenlegi kárhoztatásban van, mintha azt mondta volna Lator, mivel már szinte a halál torkában vagy, fel kellett volna ébredned, hogy megismert Istent, a bírádat. Ebből aztán üdvös tanulságot vonunk le, hogy tudnélik teljesen ellenszegülnek Istennek, akiket a büntetések sem tanítanak meg az alázatosságra. Mert szégyenükben megzavarodva kell elhallgatniuk mindazoknak, kik Istennek némi félelmével vannak megáldva. 41. vers. Mi ugyan méltán? Mivel az elítéltetésből merített dolgálás úgy tűnhetett fel, hogy Krisztusra vonatkozik, ezért itt elkülöníti őt a Lator a maga és társa ügyétől. A büntetésről ugyanis, mely közös volt, megvallja, hogy őt és társait méltán sújtják vele. De nem így Krisztust, akit nem a tulajdon vétke, hanem ellenségei kegyetlensége juttatott a halálos büntetésre. Emlékezetünkben kell azonban tartanunk a ma föntebbi mondásomat, hogy ez a Lator, mikor megvallotta, hogy méltó jutalmát veszi ő el a cselekedeteinek, olyan bizonyítékát adta bűnbánatának, amilyent tőlünk, valamennyiüktől megkíván az Isten. Különösen pedig azt kell megegyeznünk, hogy a büntetés kegyetlensége nem gátolta őt abban, hogy türelmesen vesse alá magát a borzasztó kínzásoknak. Ezért, ha igazán bánjuk a bűneinket, tanuljuk meg azokat szívesen és színlelés nélkül felfedni, ha a szükség úgy kívánja, s ne rettenjünk vissza attól a gyalázattól, melyet megérdemeltünk. Az ugyanis az egyedüli mód arra, hogy bűneinket Isten és az angyalok előtt eltemessük, ha nem kíséreljük meg azokat az embereknél hiába való színekkel kendőzni. Azután, mivel a különböző leplezgetések közt, amelyeken a képmutatás kapkod, az a legközönségesebb, hogy ki másokra hivatkozik, hogy ezek példájával mentse magát, a Lator azonban épp oly gondosan állítja Krisztus ártatlanságát, mint ami egyszerűen és nyíltan kárhoztatja önmagát és a társát. 42. vers. Uram, emlékezzél meg én rólam! Nem tudom, a világ teremtése óta akadt-e ritkább és emlékezetesebb példája a hitnek. Így annál csodálatra méltóbb a Szentlélek kegyelme, mely oly világosan nyilvánult meg itt. A Lator, ki nem csak Krisztus iskolájában nem tanult, hanem elvadulva az istentelen gyilkosságokban, igyekezett az igazság iránt való minden érzékét kioltani, hirtelen magasabbra jutott, mint az apostolok s a többi tanítványok valamennyien, kiknek tanítására annyi fáradtságot fordított maga az Úr. Sőt, tovább megy, amennyiben Krisztushoz a keresztfán, mint királyhoz könyörög, magasztalja az ő országát a borzalmas és lehető legundokabb megaláztatásban. Az élet szerzőinek jelenti ki a haldoklót. Ha igaz hittő lett volna áthatva, bizonyára sokat hallott volna már előbb Krisztus feladatáról. A csodák is megerősítették volna ebben, de elborítva így gyalázatos halál ködétől eloszolhatott ez az ismeret. Így azonban, hogy mint tanulatlan kezdő, sőt, mint teljesen romlott lelkű ember, mindjárt az első elemek után elnyeli az átkos keresztfán az üdvösséget és mennyei dicsőséget, ez igazán több volt a csodálatosnál. Mert minő jelekkel és ékességekkel látta Krisztust feldíszítve, hogy az ő országára irányul a figyelme, s valóban, mint egy az egek fölé való emelkedés volt ez a pokol fenekéről. A test előtt persze meseszerű és nevetséges dolog volt minden földi hatalomnál kiváló földi országot tulajdonítani egy megvetettnek és elítéltnek, kit a világ megtűrni nem tudott. Ebből következtetjük, hogy mi éles lelki szeme volt neki, amellyel meglátta a halálban az életet, a romlásban a magasságot, a szégyenben a dicsőséget, a pusztulásban a győzelmet, s a szolgaságban az uralmat. Ha pedig a Lator, a kereszten függős, szinte átokkal elborított Krisztust a mennyei trónra emelte, akkor jaj a mi együgyűségünknek, ha nem tekintünk fel tisztelettel rejá, mikor az Isten jobbján ül, ha nem az ő feltámadásában találjuk az élet reménységét, s ha nem igyekszünk az égbe, hová ő belépett. Ha pedig más szempontból nézzük, hogy minő állapotban kérte ő Krisztus könyörületességét, akkor még nagyobb csodálattal kell lennünk az ő hite iránt. Megtépett testtel már félholtan várja a hóhírok végső erőszakát, s mégis megnyugszik Krisztus egyedüli kegyelmén. Először is honnan meríti a bocsánatban való bizakodást, ha nem onnan, hogy Krisztus halálában, mely mindenki más előtt undorítónak látszott, jó illatú áldozatot fedezett fel, mely képes a világ bűneit kiengesztelni. Hogy pedig a maga gyötrelmeit bátran mellőzvén, sőt önmagáról mintegy megfeledkezetten, a titkos élet reménysége és vágya ébredt fel benne, ez messze felülmúlja az emberi értelmet. Ne resteljük azért a test megöldöklését, a türelmet, a nagy hitet, az áhítatos reménykedést és a lángoló buzgalmat eltanulni ettől a mestertől, kit az Úr a testi gőgösség megalázására állított elénk, mert mennél serényebben követjük őt, annál közelebb jutunk Krisztushoz. 43. Bizony mondom néked, bár Krisztus nem aratott még nyílt diadalt a halál felett, diadalának hatását és gyümölcsét mégis kinyilvánítja, még a maga megaláztatása közben, s így kijelenti, hogy sohasem vetette ő le királyi hatalmát. Semmi sem magasztosabb ugyanis és dicsőbb az isteni királyra, mint visszaállítani a halottak életét. Krisztus tehát, bármikor Isten keze rejá nehezedett, az elveszett ember külsejét nyújtotta is, mégis, mivel nem szűnt meg a világ megtartója lenni, mindig meg volt áldva mennyei erővel a feladata betöltésére. S meg kell elsősorban jegyeznünk a hihetetlen készséget, hogy késedelem nélkül oly nyugodtan öleli magához a latrot, s megígéri neki, hogy részese lesz a boldog életnek. Minden kétségen kívül áll tehát, hogy késő kivétel nélkül mindenkit bebocsátani a maga országába, akik őhozzá menekülnek. Ebből bizton állíthatjuk, hogy mi megszabadulunk, csak ő gondoljon rejánk. Azután nem is lehetséges, hogy megfeledkezzék ő azokról, akik az ő figyelmébe ajánlják üdvösségüket. S ha oly könnyű volt a latornak az átmenet az égbe, azért, mert minden dolga felül való végső kétségbeesésben megnyugodott Krisztusnak kegyelmén, akkor sokkal inkább nyújtja majd kezét Krisztus, a halál legyőzője, a trónjáról nekünk, hogy az élet közösségébe gyűjtsön bennünket. Képtelenség volna ugyanis, hogy amióta odaerősítette számunkra az ellenkező kötelezvényt a keresztre, s a halált és a sátánt legyőzte, s feltámadásában diadalt aratott a világ fejedelme felett, épp oly könnyű és kényelmes ne volna nekünk is az átmenet a halálból az életre, mint volt a latornak. Aki tehát igaz hittel adja át halála pillanatában a lelke őrizését Krisztusnak, az nem halasztódik hosszú időre, hogy bizonytalanságban szenvedjen, hanem Krisztus ugyanazzal a jósággal jön óhaja támogatására, melyet a latorral szemben alkalmazott. Félre tehát az álbölcseknek a büntetés fenntartásáról szóló rothadt koholmányával, mikor a bűn megbocsátatik. Azt látjuk ugyanis, hogy akit feloldott Krisztus a bűnösségtől, azt a büntetéstől is megszabadítja. Nem mond ellent ennek az sem, hogy a lator mindvégig elszenvedte a reá kiszabott büntetést, mert nem is szabadít semmiféle kiegyenlítésről képzelődnünk, mely engesztelésként szerepelne Isten ítéletének enyhítésére, ahogyan az álbölcsek eszelősködnek, hanem egyszerűen testi fenyítékekkel neveli az Úr a maga választottait az önmagukkal való elégedetlenségre és a bűn gyűlölésére. Krisztus tehát az atyai fegyelemmel a maga megtagadására indított latrot, mint egy keblére fogadja, nem pedig a tisztító tűzbe utalja. Meg kell ezen kívül jegyeznünk, hogy minő kulcsok nyitották meg a lator előtt a mennyek országának ajtaját. Mert sem a pápista gyónás, sem az elégtételek nem jönnek itt számításba, hanem megelégedett Krisztus a bűnbánattal és hittel, hogy ezek alapján magához fogadja, ki önként jön ő hozzá. S ebből még jobban megbizonyosodik, amit az imént említettem, hogy aki nem akar a lator nyomain haladni, s őt mint vezetőt követni, az méltó az örök pusztulásra, mert istentelen gőgösségében önmaga zárja el maga előtt a mennyek ajtaját. S valóban, amint a bocsánat elnyerésének közös zálogát adta Krisztus valamennyünknek a lator személyében, úgy viszont akkora tisztességre azért méltatta ezt a szerencsétlen embert, hogy minden tulajdon dicsekedést levetkezve egyedül csak Isten könyörületességével dicsekedjünk. Ha pedig bármelyikünk is igazán és komolyan veszi magát vizsgálat alá, méltán szégyenít meg bennünket bűneink mérhetetlen halmaza. Úgyhogy egyáltalán ne resteljük vezérként és zászlóhordozóként követni ezt az elvetemült embert, aki pusztán kegyelemből nyerte el az üdvösséget. Azután, amint akkor megnyilvánult már Krisztus halálának gyümölcse, úgy azt következtethetjük ebből, hogy a lelkek a testből való elköltözésük után tovább élnek, különben nevetséges volna Krisztus ígérete, amelyet pedig esküvel is erősít. A paradicsom helyéről azonban nem kell kíváncsi és szőrszálhasogató módon vitatkoznunk. Legyen nekünk elég annyi, hogy akiket a hit oltott be Krisztus testébe, azok részesei az ő életének, s így haláluk után boldog és vidám nyugalmat élveznek, míg Krisztus eljövetelével teljesen meg nem nyilvánul a mennyei élet tökéletes dicsősége. Még egy van hátra, hogy tudnélik a latornak szóló ígéret nem enyhíti az ő jelenlegi bajait, és semmivel sem csökkenti a testi büntetését. Ez pedig arra figyelmeztet bennünket, hogy Isten kegyelmét nem szabad testi értelemmel értékelnünk. Gyakran megesik ugyanis, hogy Isten a legszánalmasabb módon engedi sújtatni azokat, akik iránt mégis kegyelmes. Ha tehát nyomorúságosan gyötrődünk a test szerint, óvakodnunk kell attól, hogy a fájdalom keserűsége el ne vegye tőlünk az isteni jóság ízét, sőt inkább mérsékelje minden bajunkat és enyhítse az az egy vigasztalás, hogy mihelyt kegyelmébe fogadott bennünket Isten, minden elszenvedett bajunk támaszul szolgál nekünk az üdvösségre. Így történik azután, hogy nem csak minden nyomorúságból emelkedik ki győztesen a mi hitünk, hanem türelemmel nyugszik meg a büntetések közepette is.